Istennek igéjét olvasom. Pál rómaiakhoz írt levelének 4. fejezetéből. Az első 8 verset és a 13-tól a fejezet végéig. Mit mondjunk tehát? Mit ért el Ábrahám, ami test szerinti ősatyánk a saját erejéből? Ha ugyanis Ábrahám cselekedetebből igazolt meg, akkor van mivel dicsekednie, de nem Isten előtt. De mit mond az írás? Hitt Ábrahám az Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul. Aki fáradozik, annak a bért nem kegyelemből számítják, hanem azért, mert tartoznak vele. Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az istentelent, annak a hite számít igazságnak. Ahogyan Dávid is azt az embert mondja boldognak, akinek az Isten cselekedetek nélkül tulajdonít igazságot. Boldogok, akiknek megbocsáttattak törvényszegéseik, és akiknek elfedeztettek bűneik. Boldog az az ember, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt. Mert Ábrahám vagy az utóda nem a törvény, hanem a hitből való igazsága alapján részesült abban az ígéretben, hogy örökölni fogja a világot. Hiszen ha a törvény emberei az örökösök, akkor üresé lett a hit, és valóra válthatatlan az ígéret, mivel a törvény csak büntetést eredményezhet. Ahol azonban nincs törvény, ott nincs törvényszegés. Azért adatott tehát az ígéret a hit alapján, hogy kegyelemből legyen, és így bizonyos legyen az ígéret Ábrahám minden utóda számára. Nem csak a törvény alatt élőknek, hanem az Ábrahám hitét követőknek is. Ő mindjájunk atya Isten színe előtt, ahogyan megvan írva, sok nép atyává tettelek, mert hitte, hogy Isten megeleveníti a holtakat, és létrehívja a nem létezőket. Reménység ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép atyává lesz, ahogyan megmondatott, ennyi lesz a te magod. Mert hitében nem gyengült meg, amikor arra gondolt, hogy százesztendős lévén elhalt már saját teste, és sára méhe is elhalt. Isten ígéretét nem vonta kétségbe hitetlenül, sőt megerősödött a hitében, dicsőséget adva Istennek. És teljesen bizonyos volt afelől, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni. Ezért Isten ezt be is számította neki igazságul. De az, hogy beszámította neki igazságul, nem egyedül érte van megírva, hanem értünk is, akiknek majd beszámítja, ha hiszünk abban, aki feltámasztatott a halottak közül Jézust, a mi Urunkat, aki halálra adatott bűneinkért, és feltámasztatott megigazulásunkért.
Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, hálásak vagyunk neked a te hűségedért, a te szeretetedért. És köszönjük, hogy a nyugalom napján ebben lehetünk előtted, hogy te hűséges atyánk vagy, szerető mennyei édesapánk. Így jövünk most eléd, így adunk neked hálát, így dicsőítünk a gyülekezet közösségében, mint akik ennek az ígéretnek az örökösei vagyunk, hogy te megtartasz minket, és hogy hit által üdvösségünk van a Jézus érdeméért. Köszönjük neked a gyülekezet közösségét, hogy egy nagy család lehetünk, hogy itt lehetünk együtt, és figyelhetünk rád, és megnyithatjuk a szívünket, mert arra van szükségünk, Urunk, hogy megszólíts bennünket, arra van szükségünk, hogy megérints az életünket. Látsz minket, hogy hogy vagyunk most itt, milyen szívvel, milyen háttérrel, mi az, amiből jövünk, mik értek bennünket a héten, mik a terheink, az örömeink, mik a kérdéseink, a kétségeink, és mindezt letesszük a te lábaid elé, és jövünk hozzád, atyánk, hogy szólíts meg bennünket. Vágyunk a te szent lelked megelevenítő erejére, mert egyedül a te szent lelked az, aki betölthet bennünket, aki élővé teheti az igét, aki segíthet megérteni az életünk eseményeit, és ebben a te tervedet, egyedül a te szent lelked adhat örömet, és adhatja a léleknek a gyümölcsét, amire szükségünk van. Ezért könyörgünk most hozzád, hogy látogass meg minket, tölts meg bennünket a te lelkeddel, jelenléteddel, áld meg és szented meg ezt az Isten tiszteletet. Hadd legyen ez a hely szent, a te jelenléteddel szented meg. Áld meg a hozzád fordulásunkat, amikor dicsőítünk téged, amikor imádkozunk hozzád, amikor rád figyelünk, és kérünk, hogy áld meg bennünket a te közelítéseddel is. Közeledj felénk, Urunk. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, hisszük most is, Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Hallgassátok meg az igét Bírák könyve 13. fejezetéből. A mai napi református bibliaolvasó kalauzunk szerinti ószövetségi igeszakaszból Bírák könyve 13. fejezete, első 14 vers, majd a 21. és a 24. versből. Izrael fiai ismét azt tették, amit rossznak lát az Úr. Ezért az Úr a filiszteusok kezébe adta őket 40 esztendőre. Volt egy Dán nemzetségéből való ember, Córából, akinek a neve Mánoach volt. A felesége meddő volt, nem szült. Megjelent egyszer az Úr angyala az asszonynak, és ezt mondta neki. Lásd, te meddő vagy, nem szültél, de teherbe fogsz esni, és fiút szülsz. Mostantól fogva vigyázz, hogy bort vagy részegítő italt ne igyál, és semmiféle tisztátalant ne egyél. Mert teherbe fogsz esni, és fiút szülsz. Ne érje annak a fejét borotva, mert Istennek szentelt lesz az a gyermek már anyja méhében. Ő kezdi majd megszabadítani Izraelt a filiszteusok hatalmából. Az asszony elment, és ezt mondta férjének, Isten embere jött hozzám, alakja olyan volt, mint Isten angyalának az alakja, igen félelmetes. Nem kérdeztem meg, hogy honnan való, ő pedig nem mondta meg a nevét. Ezt mondta nekem, teherbe fogsz esni, és fiút szülsz. Mostantól fogva ne igyál bort vagy részegítő italt, és ne egyél semmiféle tisztátalant, mert Istennek szentelt lesz ez a gyermek születésétől fogva halála napjáig. Akkor Mánoa könyörgött az Úrhoz, és ezt mondta, kérlek, Uram, Istenek az az embere, akit küldtél, hadd jöjjön el ismét hozzánk, és tanítson meg bennünket, hogy mit cselekedjünk a gyermekkel, ha majd megszületik. Isten meghallgatta Mánoach szavát, és az Isten angyala megint eljött az asszonyhoz, amikor az a mezőn volt. A férje Mánoach azonban nem volt vele. Akkor az asszony gyorsan elfutott, hírt adott a férjének, és ezt mondta neki. Megjelent nekem az a férfi, aki a minap nálam járt. Mánoach fölkelt, és követte feleségét. Amikor odaért ahhoz a férfihoz, ezt kérdezte tőle. Te vagy az a férfi, aki ezzel az asszonnyal beszélt? Ő így felelt. Én vagyok. Mánoach ezt mondta neki. Ha majd beteljesedik ígéreted, milyen lesz a gyermek élete, és mit tegyünk vele? Az Úr angyala ezt mondta Mánoachnak. Őrészkedjék az asszony mindattól, amit megmondtam. Semmit se egyék, ami szőlőtőkéről való bort, és részegítőitalt ne igyék, és semmiféle tisztátalant ne egyék. Tartsa meg mindazt, amit parancsoltam neki. Az Úr angyala nem jelent meg többé Mánoachnak és feleségének. Azután az asszony fiút szült, és elnevezte Sámsonnak. A gyermek felnövekedett, és megáldotta őt az Úr. Kedves testvérek, mikor elolvastam ezt az igét először, akkor eszembe jutott egy elég nehéz élethelyzet, amikor több testvérrel együtt imádkoztam. És ebben az élethelyzetben, ebben az imádságban nagyon megmaradt bennem, hogy együtt voltunk, és könyörögtünk Istenhez együtt, imaközösségben voltunk, és a többiek nagyon lelkesen imádkoztak, engem azonban leginkább a problémáim tudtak lekötni. Nem tudom, voltatok-e már így, hogy amikor igazán nagy mélységben érzed magad, imádkozol, de nem tudsz annyira koncentrálni az imádságra. Kavarogtak a gondolataim, és igazából sok mindenre tudtam figyelni és koncentrálni, csak Istenre nem. Aztán az egyik testvér azt mondta, hogy most, mikor imádkozunk, imádságban valljuk meg, vallja meg azokat az ígéreteket, azokat az igéket, amiket Isten az életemre nézve ígért, onnantól kezdve, hogy megszólított engem, és az ő gyermeke lettem. És hát meg kell, hogy mondjam, hogy elsőre visszadobtam ezt a gondolatot így magamban, hogy köszönöm szépen az ígéreteket, tudom őket nagyjából fejből, köszönöm az ígéreteket, de most nem erre van igazából szükségem, hanem valami konkrét segítségre. Persze itt van a hit, itt van a tudás, itt vannak az igék, itt van az ígéret, minden, amit tanultam, tapasztaltam Istentől, de hol van a segítség? A Bírák korából felolvasott ige szakasz pontosan egy ilyen korba vezet bennünket is, egy ilyen helyzetbe, amikor ez Izraelnek a kérdése. Hol a segítség? Izrael bajban van. Külső támadások érik. Természetesen nem véletlenül azt olvastuk, hogy önhibájából került bajba. Izrael népe elhagyja Istent, elhagyja Isten imádatát és bálványokat imád, és ennek a következtében idegen népnek a kezébe kerül. Külső támadások érik. És ebben a helyzetben érezhetik azt, hogy bajba vannak, hogy elhagyta őket az Isten. Nem könnyű ez a helyzet, mert ha volt egy kis realitási érzékük és józanságuk, akkor láthatták, hogy igen, de először ők hagyták el az Istent. Hol van ilyenkor a segítség? Nagyon érdekes egyébként a Bírák korának ez a dinamikája, amikor letelepedett Izrael az ígéret földjén, először nem volt királyuk, nem volt ilyenfajta egységes vezetés, hanem Isten mindig támasztott a népből egy bírát, egy vezetőt, aki ott volt a néppel, aki akár konkrétan bíráskodott is, de aki vezette őket a csatában, a harcban. Ezek az emberek általában felkent vezetői, karizmatikus vezetői voltak a népnek, és Isten mindig a maga idejében, amikor baj volt, akkor segítséget támasztott. És nagyon sokszor, ha végigolvassuk a Bírák könyvét, ezt látjuk, hogy Izrael megszabadul, egy ideig él az Istennel való közösségben, aztán elkezd eltávolodni, bálványokhoz fordul, megint bajba kerül, jön a külső támadás, Isten támasztja a segítséget, jön ez a bíra, az az ember, aki megszabadítja őket. Utána egy ideig megint jól megy a soruk, és aztán ezek a dolgok folytatódnak újra és újra. Na de ebben a történetben Isten cselekvésének lehetünk a tanúi, amikor azt olvassuk, hogy Izrael bajba kerül, a létét fenyegetik a környező népek, és Isten támaszt majd szabadítót. Jön a segítség. És annak ellenére, hogy Izrael önhibájából került bajba, és hagyta el Istent, Isten nem feledkezik meg róluk. Mert az Isten hűségének, hűség az alapja a szövetségnek, és nem Izrael hűsége. És ez valami csodálatos dolog. A hűtlenségnek meg lesz a következménye, de az, hogy Isten megszabadítja őket, az az Isten hűsége miatt lesz valóság. Isten szabadítót fog támasztani a nép köréből, Sámsont, aki a népnek a bírája lesz. Előképe egyébként a nagy szabadítónak, Jézus Krisztusnak, aki megszabadítja az egész emberiséget és minden embert a legnagyobb ellenségtől, a bűnből és a halálból. Mikor olvassuk a Sámson születésének az ígéretét, akkor eszünkbe jutott, hogy nem egyedülálló ez az ígéret. Más bibliai alakoknak is volt hasonló helyzete, hasonló módon születtek, hasonló módon ígérte meg Isten a születésüket, és hasonló módon történt mindez az életükben. Ilyen volt például Izsáknak a születése, emlékszünk, amikor Ábrahámnak Isten megígérte, hogy gyermeket ad. Ilyen volt Sámuel próféta születése, az ő édesanyja is meddő volt, és Isten megígérte, hogy ad neki gyermeket, és meg is lett ez az ígéret. Ilyen volt keresztelő János születése is, az ő édesanyja is meddő volt, és már nagyon idős volt, és mégis Isten megígérte neki, kijelentette az angyal által, és megtörtént mindez. Isten különleges csodája az, hogy meddő asszony méhét nyitja meg, és így adja a szabadítót. Talán még nagyobb csoda ez, talán még nagyobb jel ez, hogy az Istennek semmi sem lehetetlen. És ha egy meddőasszonyt Isten képes olyanná tenni, hogy gyermeket szülhet, akkor képes bizonnyal Izraelt megszabadítani a külső támadástól, az ellenség kezéből. Szeretnék beszélni az ige alapján először az Isten ígéreteinek a természetéről, úgy általában. Tanulhatunk ebből a történetből erről, hogy hogy működnek az Isten ígéretei. Hogy tesz Isten ígéreteket az embernek, és érinthet ez bennünket is, hogy lehetnek a mieink az Isten ígéretei. A Bibliában azt olvassuk, és a Biblia korának az embere nagyon sokszor tett ígéreteket. Beszélgettünk pénteken az ifisekkel Jeftének az ígéretéről például, amikor elmegy egy csatába, és azt ígéri, hogy a győztes csatát, a curalmakor, ha hazamegyek, ami először jön velem szembe, azt neked áldozom, és történetesen a lánya jön vele szembe először, mikor hazaér, és hát Istennek áldozza, nem szó szerint feláldozza, hanem az Istennek szentelt életet fog teljesen élni Jefte lánya. Olvasunk olyan ígéretekről a Bibliában, amiket megtartanak emberek, és olvasunk olyanokról, amit nem. Minden esetre a Biblia korában az emberek ígéretei is egy kicsit komolyabbak voltak, mint most. Nem ilyen ígérgetések, ilyen kis fogadások voltak csak, hanem része volt a hitnek, része volt az Istennel való kapcsolatnak, hogy az ember kimondta Isten előtt, hogy Uram, ha megsegítesz, akkor megígérem, hogy ezt és ezt megteszem. De ezek az ígéretek természetesen olykor gyenge lábakon álltak. Nem ilyen ígéretekről van szó, amikor az Isten ígéreteiről beszélünk, és amikor az Isten ígéreteiről tanulunk az írásból. Mert nem ember az Isten, hogy hazudnék, és nem olyan, aki megbánja azt, amit ígért. Hanem nagyon fontos tudnunk, hogy az Isten ígéretei, azok mindig az ő hűségén alapulnak. És az Isten hűsége a záloga annak, hogy amit ő ígér, azt meg is teszi. Hozzá tartozik az ígéret természetéhez egyébként a Bibliából, hogy olykor az ígéret meghirdetése és a beteljesülése között hosszú idő telik el. Nagyon sokszor itt válik megfoghatatlanná az ígéret és az Isten cselekvésének a dolgai, hogy nem rögtön történik meg az, amit az Isten megígér. Tudjuk, hogy Isten eleve az idő felett áll, és néha kérdéseket is vetesz fel, hogy Uram, miért nem rögtön? Nem tudunk erre válaszolni, csak azt látjuk, hogy van, amikor van egy ígéret, és egy csomó idő eltelik, mire az beteljesedik. Lehet, hogy generációk telnek el. És pontosan ez a hosszú idő az, ami sokszor megnehezíti azt, hogy az ember elfogadja és elhiggye, és megmaradjon az Isten ígéreteiben. Az se tiszta sokszor, hogy hogyan fog valami megtörténni. Emlékeztek arra, amikor az angyal azt mondja Máriának, hogy Szentlélek szárját, hogy gyermeket fog szülni. És akkor rögtön megkérdezi Mária, hogyan? Hát én férfit nem ismerek. Rögtön a hogyan az, ami kérdéses lesz az embernek. És igen, az Isten ígéreteiben sokszor nem tiszta a hogyan sem. És a legnehezebb az, hogy hit kell ahhoz, hogy az ígéret beteljesüljön, hit kell ahhoz, hogy az ember ebben kitartson. Erről szólt az a szakasz, az ige szakasz, amit a lekcióban hallottunk, hogy Ábrahám hit által lett az ígéret örököse, és hit által ragadta meg azt, hogy ő belőle, akinek gyereke sincs, és már nagyon idős, és felesége meddő, ő belőle majd egyszer nagy nép lesz. Térjünk kicsit vissza a történetünkre, és szeretném megnézni most azt, hogy ebben a történetben hogyan adta Isten az ígéretet, és hogyan cselekedett lépésről lépésre ennek a családnak az életében. Azt látjuk, hogy Isten ígéretének a meghirdetését megelőzte egy döntés. Isten döntött arról, hogy megszabadítja Izraelt. Erről már beszéltem, hogy Isten hűséges az ő szövetségéhez, és mivel ő azt mondta, hogy kiválasztotta Izraelt, és megtartja, és rajta keresztül mutatja meg, hogy ő mekkora Isten, ezért ő döntött arról, hogy elküldi a szabadítót, és döntött arról, hogy ezeknek az embereknek az életébe, Mánoaknak és a családjának az életébe kijelentést fog adni. Isten döntött, és elküldi az ő követét. Nem kevesebb történik itt, mint az, hogy a mennyei világ találkozik a földivel. Egy angyal, akit nem tudunk, hogy hogy nézett ki, csak annyit, hogy félelmetes volt, megjelenik egy asszonynak, Mánoak feleségének, akinek egyébként érdekes módon nem tudjuk a nevét, nem jegyezte fel a Szentírás. Megjelenik neki, és világosan, szemtől szembe Isten közli az ígéretet az asszonnyal. Elmondja, hogy mi fog történni. Világos módon, érthető módon. Nagyon nagy biztonságot jelent, és nagyon nagy örömet jelent ez a számomra, hogy Isten az ígéretet közvetlenül, világosan kijelenti. Akkor egy angyal által jelentette ki. Ma hiszem, hogy kijelenteti akár egy angyal által is, de kijelenti nekünk a Szentírásból, az igéből, a Szentlélek bizonyságtételéből, kijelenti magát a testvéreken keresztül, kijelenti magát nagyon sokféle módon az Isten, de világosan és tisztán adja az ígéretet. Nem kell kutatni, hogy mit akar az Isten az életemmel. Nem kell úgy keresni, mint ahogy sokan keresik manapság mindenféle ezoterikus módon. Nem kell kitalálni, megjósolni, megsejteni, hogy vajon mit akar az Isten, hanem világosan és tisztán közli az ígéretet. És ez olyan jó, mert ebből ért az ember, nem? Erre van szükségünk. Világos és tiszta kommunikációra. És ezt gyakorolja az Isten az emberrel. Ott akkor egy angyal által hirdette meg, és ma pedig különböző módokon elér minket Isten az ígéreteivel. Ne aggódj azon, hogy nem ér el az Isten ígérete. Isten azt, amit megígér, azt eljuttatja ahhoz az emberhez, ahhoz a címzethez világosan és egyértelműen, akit el akar érni. A második dolog, amit a történetből nem szabad elfelejtenünk, és meg kell jegyeznünk, hogy bizony itt az Isten ígéreteinek és az Isten megszólításának nagyon különleges körülményei vannak. És ha önmagában a körülményekre nézünk, akkor nagyon-nagyon sok kérdést vetődik fel. És világos, hogy az Isten ígéretei nem függenek a körülményektől önmagában. Gondoljuk csak el, megszólít az angyal egy meddő asszonyt, akinek nem lehet egy gyermeke, akinek az életében ez egy lezárult kérdés volt. Mondhatnám azt is, hogy akinek az életében ez egy fájó pont volt. Szinte sértő azt mondani egy ilyen asszonynak, nem? Így elsőre, hogy gyermeked lesz, hiszen ez egy fájó pont az életében. Abban a korban különösen nagy hátoknak számított, nagyon rossz dolognak számított, hogyha valakinek nem lehet egy gyermeke, az Isten áldásának a megvonását jelentette. És ezeken a körülményeken keresztül, nemhogy Isten nincs erre tekintette, és ezek nem számítanak, hanem ezeken keresztül dicsőíti meg magát. Az Isten ígérete tehát mondhatni független az ember körülményeitől. De mondhatom azt is, hogy még ezeket a körülményeket is Isten a szolgálatába tudja állítani, hogy beteljesítse az ő ígéretét. És ez nagyon nagy reménység lehet a számunkra, mert nagyon sokszor tényleg ezen a ponton ragadunk meg. Mik a körülményeink? Mik vesznek körül? Induljunk ki ebből. Mi a realitás? És Isten pedig azt mondja, nem az a kérdés, hogy mi a realitás és mi a valóság, hanem hogy én mivé tudom tenni azt. Hogy én mivé tudom formálni azt, hogy én mit tudok abból kihozni. És harmadszor az igének az összefüggéseiben, Sámson születése ígéretének az összefüggéseiben csodálatos az, hogy Isten minden szükséges információt megad abban az ígéretben, amire szükségük van a szüleinek, Sámson szüleinek. Nem csak világosan kommunikál, nem csak a körülményeket is felhasználja, hanem mindent elmond, ami szükséges. Néha, amikor az ember olvassa az igét, akkor úgy érezheti, hogy lehetne kicsit több információ benne. Kaphatnék egy kicsit többet valahogy, hogy tudjam, hogy mi fog történni, vagy tudjam, hogy mit kell tennem. És azt látjuk itt is, hogy elég az, amit kapunk. És elég az, amit az Isten elmond. Először az angyal megjelenik az asszonynak, és részletesen elmondja neki, hogy mit kell tenni. Elmondja neki, hogy fiút fog szülni majd. Elmondja, hogy ő szabadítja meg majd Izraelt, és elmondja azt, hogy különleges életmódot kell folytatnia neki is, amíg terhes lesz, és aztán a gyermeknek is, majd amikor növekszik. Ez a különleges életmód, ez a názír életmód volt. Istennek szentelt emberek éltek így, hogy nem ittak bort, részegítő italt, és fel van sorolva, hogy mit tehettek, és mit nem. Egy különleges Istennek szentelt életmódra hívja el ezt az embert már a születése előtt Isten. És az édesanyjának is így kell már élnie, amikor majd várja őt a méhében, jelezve azt, hogy milyen lesz majd ennek az embernek a szolgálata. És ezeket a részleteket utána elmondja Isten Mánoáknak, Isten angyala. Megjelenik újra, könyörögnek, hogy neki is hadd jelenjen meg az angyal. És aztán neki is megjelenik, és ugyanezt részletesen elmondja neki, hogy mit kell tenni. Annyira jó, hogy Isten türelmes. Mondhatta volna az angyal, hogy elmondtam egyszer, nem? Kérdezd meg az asszonyt, elmondtam neki. És újra eljön, és újra elmondja, pontról pontra, türelmesen és világosan. Micsoda szeretet ez az atya részéről. Eszembe jut Jézus, aki a tanítványoknak újra és újra elmondta ugyanazt. Újra és újra, mert nehezen tudták befogadni és elhinni. És még egy utolsó részlet itt, nagyon megható számomra az, hogy Isten nem hagyja ki a férjet sem ebből az egész történetből. Hiszen az asszony lesz, akivel ez történik, hiszen ő benne fog az élet fogadni, ő neki kell ezt a názír fogadalmat magának is megtennie, ő neki kell így élnie, de ő rájuk Isten egy családként tekint. És a férfinek is kijelenti magát. És ha végignézzük ezeket a különböző ilyen születés történeteket, amikor Isten ilyen ígéretet ad, és ilyen különleges módon cselekszik, akkor találunk hasonlóságot. Ugyanígy kijelenti magát például Józsefnek is álomban. Emlékeztek, amikor a megváltó születését hirdeti meg, és többször így van ez, hogy Isten egy családként tekint ezekre az emberekre. És nagyon fontos, hogy nem csak annak a gyermeknek az életén lesz az áldás, és nem csak majd rajta keresztül Izraelen lesz áldás, hanem ez a család, akinek az életén eddig szégyen volt, akit nem lehetett áldottnak mondani, innentől fogva különösen áldottak lesznek. És ebben az áldásban együtt lesz részük, mint család élhetik meg és tapasztalhatják meg, hogy kicsoda az Isten. Szeretnék beszélni arról most egy picit távolabbról ránézve erre a történetre, és kicsit a bibliai összefüggésünkben szemlélve az Isten ígéreteit, hogy mik az ígéret beteljesülésének az akadályai. Mert gyönyörű ebben a történetben, ahogy jön az angyal, hisznek, újra jön, elmondja, elfogadják, megfogan, megszületik, megszabadítja. Tehát egy eléggé sima történet, nincsenek benne különösebb buktatók. De a Bibliában is találkozunk olyannal, amikor Isten meghirdet egy ígéretet, és valamilyen módon nem történik meg az az emberek életében. És a valóságban is vannak olyan dolgok, amik hátráltatják, akadályozhatják az Isten ígéretének a beteljesülését az életünkben. És szeretnénk most erről beszélni. Először is szeretném azt leszögezni, hogy azért kell egyáltalán erről beszélni, és ez azért történhet meg, mert az ígéretek, Isten ígéretei, azok az Isten munkájába vezetik az embert. És ez nagyon sokszor, nyilván nem a földi körülmények és keretek közszajlik, nagyon sokszor csak a részleteit értjük. És bár világosan kommunikál velünk az Isten, nem látjuk az összképet. Nem látjuk, hogy mi miért történik, hogy mit hoz a holnap, miért engedett meg valamit Isten. És ezért nehéz, nagyon nehéz az ígéreteket hosszú távon, és igazán elfogadni is arra ráállni. Az első ilyen akadály lehet, amit elém hozott Isten, amikor készültem, az, hogy említettem, hogy az ígéret meghirdetése és a beteljesedése között idő telik el, és bizony, a kettő között várni kell. Az első ilyen akadály, hogy az ember nem tud várni. Nem tudja kivárni azt, amíg a kettő között megtörténik, akkor megtörténik az ígéretnek a beteljesedése. És ez függhet mondjuk személyiség típustól, hogy ki milyen, ki mennyire hirtelen, és ki mennyire nem bír várni, de általában az emberre jellemző, hogy idő után, ha nem történik semmi, akkor a kezébe veszi az irányítást. Hadd mondjak példát a Bibliából. Sámuel első könyve 13. fejezetében olvassuk Saul királyról, hogy nem tudott várni. Isten világosan megmondta, hogy a kezébe fogja adni a filiszteusokat, akkor még nem vetette előt. Akkor még vele volt, akkor még áldásban járt. És világos volt, hogy Sámuelnek, a prófétának kell bemutatnia az áldozatot a csata előtt. És Sámuel nem jön. Sámuel nincsen sehol, ott az egész hadinép, gyerünk már, kezdődik a csata. Menni kell, és nem bír várni Saul, nem bírja kivárni azt, hogy megtörténjen minden az Isten rendje szerint, hanem ő, mint király, fogja és bemutatja az áldozatot. Megkérdezhetnénk, hogy mi volt ebbe a baj. Nagyon súlyosan megszegte a kornak a vallási előírásait, és ő maga is tudta, hogy ő nem mutathatná be az áldozatot. És aztán jön is Sámuel, és elmondja, nem kellett volna ezt tenned, mivel nem vártál, ezért ez most Isten bűnnek számítja be, és el fogja venni tőled a királyságot, és onnantól indul el Saul lefelé a lejtőn. De sorolhatnék több ilyen bibliai történetet is, amikor valaki nem tudta kivárni az Isten cselekvését, nem tudta kivárni az ígéret beteljesülését, és innentől átrendeződtek és átíródtak a dolgok. Ennek az ellentéte és a másik oldala, amikor Isten arra bíztat, hogy na most kell cselekedni, most neked tenned kell valamit azért, hogy az ígéret valóra váljon. És téged Isten felhasznál abban, hogy beteljesítse az ígéretet rajtad, vagy egy közösségen keresztül. És ebben a helyzetben az ember mondjuk leblokkol és nem tud cselekedni, de hogy egy jó példát is hozzak, Józsué az, akit szeretnék itt említeni. Aki egy hosszú pusztai vándorlás után, mikor kémként beküldi őket Mózes a Kánoánra, és egyedül őhoz meg még egy másik kém, Káleb, jó híreket, és egy generáció már elpusztult a pusztában gyakorlatilag, és jön a honfoglalás, de félelmetes is ez a helyzet, és nem lehet tudni, hogy mi lesz. És ott az ígéret földjének a kapujában Józsué megérti az Isten vezetését, hogy most kell elindulni. Most van itt az ideje annak, hogy elfoglaljuk az ígéret földjét. Most kell neki menni a Jordánnak, és ketté fog válni a Jordán. Most kell elfoglalni a városokat egyiket a másik után. Nem volt olyan helyzet ez, hogy a körülmények tökéletesek legyenek. Nem játszott minden Józsué kezére. De megértette, hogy most jött el az idő, amikor az Isten ígéretei be fognak teljesedni. Erre van szükségünk, hogy ezt a harmóniát megtaláljuk, és ez a miénk legyen. És hiszem, hogy az Istennel való kapcsolatban, a rendszeres kapcsolatban, az imádságban, a vele való járásban ez megélhető és elnyerhető. Megértsem, hogy mikor kell várni, és mikor kell cselekedni ahhoz, hogy az Isten ígéretei az életembe beteljesedjenek. És lehet még egy harmadik akadálya is az Isten ígérete beteljesedésének, ez pedig nagyon egyszerű, a hitetlenség. Mivel Isten ígéretét el kell hinni, nincsenek olyan garanciák, jelek feltétlenül az Isten ígéretéhez csatolva, amiből világos lenne, hogy minden biztosan úgy lesz. Ez hit kérdése. Hit által érthető meg és ragadható meg. A mennyországba is így juthatunk be. Hit által. És az Isten ígéreteit hit által lehet megragadni. És világos, hogy amikor a Biblia arról beszél, hogy valakin vagy valakiken nem teljesedtek be az Isten ígéretei, akkor azok mindig a hitetlenség miatt voltak. És hogy csak egy példát hozzak, ott vannak Izrael népének azok a generációi, akik elfordultak Istentől. Voltak olyan generációk, olyan nemzedékek, akik kőkeményen elkezdték imádni a bálványokat. Akik teljesen elfordultak az élő Istentől. Voltak olyanok, akik mind a kettőt csinálták, elmentek a templomba is áldozni Istennek, meg még azért egy-két bálványnak is áldoztak, biztos, ami biztos. De voltak, akik teljesen elfordultak az Istentől, és ezek az emberek, ez a generáció, vagy ezek a generációk a hitetlenség miatt valamilyen módon kimaradhattak az ígéretekből. És mi történt ilyenkor? Isten elvetette az egész népet? Azt látjuk, hogy nem, hanem jött egy következő generáció, akinek valamilyen módon Isten megerősítette a szövetséget, és ők az ígéret részesei lettek. És ez valahol csodálatos, hogy bár a hitetlenség egyes embereket kizárhat az ígéretből, de az Isten ígéreteinek az éve, a folyamata az nem szakad meg. És ezen a ponton egyébként meg kell, hogy álljunk Isten előtt őszintén bűnbánattal is. És magamból indulok csak ki, de azt gondolom, hogy csatlakozhatnak hozzám ebben a testvérek, és elmondhatjuk Isten előtt, hogy Uram, nem nagyon vagyok külön, mint azok az izraeli generációk, akik úgy elfordultak. Mert van, amikor nekem is úgy hirtelen, egy nehéz helyzetben megrendül a hitem, és azt mondom, hogy Uram, hol vannak az ígéreteid? Mint amit az elején említettem, hogy köszönöm, persze vannak ígéreteim, de nekem segítségre lenne szükségem, és sorolhatnám a helyzeteket, mikor nem vagyok úgy igazából a hitnek a teljességében. És lehetünk őszinték Isten előtt, és kérhetjük, Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. Isten, légy irgalmas nekem hitetlennek. Uram, légy segítségemre, és segíts az én hitetlenségemen. Mert szeretném mindig elhinni a te ígéreteidet. És szeretnék végül arról beszélni, hogy ezt vigyük el, talán leginkább erről a mai Isten tiszteletről, hogy mennyire gazdagok vagyunk a hitben, és mennyire áldottak lehetünk, hiszen nekünk, magunknak ígéreteink vannak. Szeretnék a legfontosabb ígéretről beszélni, ami a miénk, és mindenkié, aki most itt van, és mindenki, aki csak erre a földre született, ez pedig az üdvösség ígérete Jézus Krisztusban. Lehet, hogy vannak sokan, akik a hit útján járnak, és akiknek az életében benne van ez az ígéret, de lehet, hogy van itt olyan ma köztünk, aki még nem. És szeretném hirdetni most mindnyájatoknak az evangéliumot, Isten szeretetét, a bűnbocsánatot Jézus Krisztusban, aki meghalt azért, hogy nekünk ne kelljen örök kárhozatra menni. akinek az áldozatát és az igazságát Isten beszámította nekünk igazságul. És aki megszabadított minket a bűn hatalmából, akiben van örök élet, akiben van bűnbocsánat, akiben van újrakezdés. Nem mondhatja senki, hogy az ő életére Isten ugyan nem tett ígéretet. Mert ez az ígéret mindenkire vonatkozik. Rád is, rám is. Mindannyiunkra, akik most itt vagyunk. Erről beszél a Biblia. Erről tesz tanúbizonyságot a Szentlélek is a mi szívünkben. Mindannyiunknak van bűnbocsánat és újrakezdés Jézus Krisztusban. Péter ugyanezt hirdeti az első pünköstkor. És azt mondja annak a sok zsidó embernek ott Jeruzsálemben. Tiétek ez az ígéret, és fiaitoké. Sőt, mindenkié, aki csak elhív magának, Istenünk, az Úr. Ez tehát a legfontosabb ígéret, ami miénk. Hogy nem kell elvesztünk, hanem örök életünk van Jézusban. És aztán sorolhatjuk azokat az ígéreteket, amiket kaptunk Istentől, a Szentírásból. Biztos, hogyha olvassuk az igét, voltak olyan igék, amik megszólítottak minket. Biztos, hogy ha konfirmáltunk, akkor a konfirmációs igénk lehet, ami sokat jelent nekünk. Vagy kaptunk valakitől egy igét, akármilyen módon, megszólított minket Isten. És nem tanti, hogy vagytok vele, de néha, amikor így az ilyen igéskártyás dobozomban nagy takarítást végzek, vagy ott pakolok a környéken, akkor előveszek egy-egy igét valamelyik táborból, akárhonnan is. Hát ezt teljesen elfelejtettem. De jó volt ez, ezelőtt 3-4-5-6, akárhány évvel kaptam egy olyan ígéretet Istentől, és úgy kicsit elszégyellem magam, hogy hú, hát erre nem emlékeztem. Pedig ezt Isten nekem megígérte. És ezt az igét adta nekem. És jó ezeket az ígéreteket újra és újra elővenni. Mert az ember feledékeny. Jó újra és újra megvallani. Te tudod, hogy miket ígért neked az Isten. Ígérte lehet azt, hogy ne félj, mert veled van. Ígérte azt, hogy megsegít. Hogy megáld. Hogy áldás leszel mások számára is. Hogy békességet ad. Hogy újját teremt. Hogy örök életet ad neked, és sorolhatnám a Biblia ígéreteit. Ne feledkezz meg ezekről. Aztán lehet, hogy kaptál, és kaptunk ígéreteket, nem csak a saját egyéni életünkre, hanem kaptunk ígéreteket családi szinten, gyülekezeti szinten, közösségi szinten. Ezeket is jó újra és újra felemlíteni. És az imádságban elmondani, Uram, hiszem a te ígéreteidet, és nem felejtem el, hogy neked minden lehetséges. Végül szeretném elmondani azt, hogy hogyan fejeződött be az ominózus imaközösség a testvérekkel. Kisebb ellenállás után elkezdtem imádkozni, és hát elkezdtem ezeket az ígéreteket az imádságban így elmondani, amiket Isten tett az életemre, azokat az igéket. Először egy se jutott eszembe, aztán eszembe jutott az, amivel megszólított a megtérésemkor, és egyszerűen csak elmondtam ezt az igét, és azt mondtam Istennek, igen, Uram, hiszem. Hiszem, hogy akkor ezt mondtad, és ez így igaz. És tudjátok, mi történt? Elkezdtek eszembe jutni ezek az ígéretek. Egyik a másik után. És egy idő után azt vettem észre, hogy már nagyon hosszú ideje imádkozom. És mondom ezeket az ígéreteket. És én magam döbbentem rá közben, hogy mennyi ígéret ez. Hogy velem lesz az Úr. Hogy békességet és nem romlást tervez. Hogy megáll. És elém jött egy nagyon-nagyon komoly ígéret. Házasságkötésünkkor megáldottak bennünket egy igével, az a lelkész, aki szolgált felénk, és az Ézsaiás 58-ból az az ige volt, hogy az Úr vezet majd szüntelen kopár földön is jól tart téged, és a második felelnek, hogy felépítik fiaid az ősi romokat, rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz újra lakhatóvá. És képzeljétek el, hogy nem sokkal ezután otthon előkerült az üknagymamámnak a Bibliája, aki egy hívő asszony volt, és elég hányatott sorsa volt, egyedül létben halt meg, és ebben a Bibliában egyetlen ige van bekarikázva ez, amivel megáldottak minket az esküvőnkor, és miközben imádkoztam, elém jött az ige, hogy Uram, ezt a generációkkal ezelőtt megígérted, és utána egy csomó ideig ennek semmi látható jele nem volt látszólag, de te hűséges vagy, és nem felejted el az ígéreteidet. Hát, legyünk hálások az ígéretekért, idézzük fel újra és újra, amivel Isten megáldott bennünket. Kérjük a Szent Lelket, hogy adjon erőt kitartani. Adjon bölcsességet abba, hogy mikor kell várni, mikor kell cselekedni. Ő adjon hitet. Mert minden változhat, a hegyek és a halmok megrendülhetnek. De Isten hűsége ugyanaz marad számunkra. Minden megváltozhat, de a hit megmarad. Ezért bízhatunk benne, mert ő kegyelmes, és megtartja az ő ígéreteit számunkra. Ámen. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hűségedet, ígéreteidet, amelyeket tettél, nem csak nekünk, de már a világ kezdete óta az emberiségnek. Köszönjük, hogy megígérted a bűnesetkor, hogy szabadítót küldesz. Az asszony utódai közül valakit, aki a kígyó fejére tapos, aki legyőzi a bűnt és a halált. Köszönjük, hogy megígérted az özönvíz után, hogy nem pusztítod el többet özönvízzel a földet, és szivárványi vedet helyezed az égre, ez lesz a szövetségnek a jele. Köszönjük, hogy megígérted Ábrahámnak, hogy sok nép atyává teszed, és általa nyer áldást a föld minden nemzetsége. Köszönjük, Urunk, hogy sokáig itt lehetnénk, hogyha a bibliai ígéreteket sorolnánk. És köszönjük, hogy Jézus Krisztusban adtad nekünk magadat, adtad az örök élet, az üdvösség ígéretét. Köszönjük neked, hogy azt ígérted, hogy te velünk vagy minden napon a világ végezetéig. Megvalljuk, Urunk, hogy sokszor nehéz várni, és a bénultságunk miatt nehéz cselekedni, mikor azt kell. Megvalljuk előtted bűnbánattal a hitetlenségünket, amikor utat engedünk a félelmeknek, és ezért nem hisszük az ígéreteket. És így jövünk eléd könyörögve, hogy te tarts meg bennünket, és ne engedj el minket, ha mi el is engednénk. Tégy bennünket az ígéret örököseivé. Hadd lássuk meg, hogy beteljesednek a te ígéreteid. Áldj meg minket, és halmozz el, kérünk, ígéreteiddel. Add, hogy te ígédet, amikor olvassuk, észrevegyük és megértsük, amit nekünk üzensz és szólsz. Áld meg a családjainkat, áld meg a gyülekezetünk közösségét, az építkezést, amiben benne vagyunk, fizikai építkezést, lelki építkezéseket, áld meg forrásteremtő csoport munkáját. Legyen áldás ezen a dolgon is, legyen előtted, te tőled várjuk, Uram, a forrásokat is, fizikailag is, és lelkileg is. És áld meg, kérünk, Urunk, az elkövetkezendő hetünket, napjainkat, a gyülekezeti táborra való készülésünket. Könyörgünk egész református népünkért, magyar nemzetünkért is. Emelj fel bennünket, hogy Isten félő és benned bízó emberek lehessünk. Hallgass meg, kérünk, az Úr Jézus Krisztus nevében, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.